Zöld tál. Öko és gasztromagazin a Halas Rádióban.
Köszöntjük a hallgatókat nagy szeretettel. Mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Étkezési magazinunkban, lévén, hogy itt a hideg, fogcsikorgatós része, olyan ételekről fogunk beszélgetni, és olyan szokásokról, amik nyilván ezt ellensúlyozzák, vagy ilyenkor szokásosak. Beszélgető partnerem Szűcs Erzsébet, a Szilárdi Gimnázium angol szakos pedagógusa. Szia!
Szia! Köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm a meghívást.
Nagyon örülünk, hogy ismét vendégünk vagy ebben a magazinban. Nagyon hasznos tippeket adtál karácsony környékén is. Most itt a fogcsikorgató január-február téli időszak. Mit szoktak, mit szokás ilyenkor főzni, sütni, csinálni?
Hát hadd kezdjem a végével, mit szokás ilyenkor csinálni. Ha hideg, akkor disznótor. Tehát legalábbis nálunk ez így van. Múlt héten vágtunk mi is disznót. Örültünk, hogy végre megjött a hideg, és nem a fogok gondot okozni a húsok tárolása, bár szél, nagy széllel jött, és nem volt legideálisabb a helyzet, de a hőmérséklet az viszont igen.
Akkor azért a disznó legalább akkor volt, hogy nem vitte el a szél, meg benneteket sem.
Így van, igen, igen, de azért kellett kapaszkodni.
Akkor, igen, ha valaki lát téged, tudja, hogy 50 kilóval ságyastól, tehát neked kellett kapaszkodni. Mekkora volt a jószág?
240 kiló.
Mesélj nekünk, hogy illik csinálni, ma hogyan csinálnak egy disznóvágást, hiszen máról beszélünk.
Azt gondolom, hogy nagyon sokan igyekeznek megvenni a disznót, mivel a tartása az nem egyszerű, és azért jó, hogyha tavasztól télig tartjuk, mert a gyorsan hízlalt állatoknak nem olyan a húsa sem, nincsen talán annyi szalonnája sem, mi mindent fölveszünk, mindent megeszünk. Mindig megpróbáljuk olyan helyről vásárolni, ahol tudjuk, hogy evett sok zöldséget, meg egészségesnek gondoljuk.
Mi az, ami itt mondtad a zöldet, tehát mitől egészséges egy disznó etetése?
Hát a disznó mindenevő, tehát úgy nagy részt mindent kell neki adni, legalábbis itt mi növényeket azért állatokon nem szoktunk nekik adni, hogy nem szoktak adni, azért egy picit átcsúsztam a több szám első személybe, mert gyerekkoromban mi is neveltünk el disznót, illetve anyósomék is, amíg éltek és bírták ők, tehát olyan helyen laktak, ahol tudtak állatot nevelni, és hát mi darát, legfőképpen kukoricadarát, de volt, hogy kevertük puzával, tritikáléval, ezt kaptak most légba, krumplit is, illetve sütőtököt, meg tulajdonképpen mindenféle zöldet, ami előfordult a ház körül, parét, mondjuk a disznóparét például, vagy akár füvet.
Lóherét.
Lóherét is. Bár a mi nálunk nem volt ez jellemző, tudok olyanokról, akik ezzel etették a disznókat. Nálunk általában inkább megpróbáltunk, mi olyan helyen laktunk, ahol volt a környezetünkben egy kis mező, és általában kaszáltunk füvet.
Értem. Kezdjük az elején. Mekkora csapat fog neki? Összeszokott-e a csapat?
Sajnos ez változó. Nem igazán tudunk egy állandó csapatot létrehozni. Már mi is igénybe vettünk olyan segítséget a tavalyi évben, ami azt jelentette, hogy odavittük a disznót, és elhoztuk a késztermékeket. Időhiányában sajnos nem, de mindig keressük a megoldást arra, hogy esetleg mi magunk meg tudjuk ezt oldani. Most így félig meddig családi segítséggel, illetve böllér segítségével illetve zajlott le a disznótor.
Én maximálisan megértem azt, hogy keresitek a lehetőséget, hogyha lehet, ti magatok oldjátok meg, mert akár gyermekkoromból, akár már asszony, fiatalasszony koromból, amíg zajlottak a mi családunkban a disznóvágások, a legcsodálatosabb közösség összetartó élmények voltak számomra. Tehát nyilván a disznónak nem annyira kellemes ez a történet, de magának a családnak, aki ilyenkor összefog, viccelkedik, jókat eszik, dolgozik serényen, egymás segítve, ez egy csodálatos dolog.
Ilyen egyetértek veled maximálisan. Mi igyekszünk a szokásos ételeket, illetve szokásos termékeket előállítani. Ez most sem történt másként, tehát van ugye kolbász, legfontosabb, májas hurka, rizses hurka, vagy véres. Ez nem annyira véres, tehát itt az arányok mindig változnak, tehát az a lényeg, hogy rizs van benne. Disznósajt még, és hát ezen kívül ugye sonkát teszünk el, húst teszünk el a fagyasztóba, szalonnát is, általában Hasalja szalonnát szoktuk eltenni, de most például császárszalonna is készült.
Én tudom a múltamból kifolyólag, hogy ez mindig egy fontos kérdés, hogy a disznónak hány sonkáját dolgozzák fel kolbásznak, és hány sonkáját rakják el sonka állapotjába, vagy esetleg húsként lefagyasztani. Nálatok hogy voltak az arányok?
Nagyon jó volt, mert sok húsa volt a 240 kilós állatnak.
Azt mondják, hogy nagyobb a súlya, nagyobb a szalonna zsírtartalma.
Szerintem ez inkább az érettségére utal a kora, és tehát a húsnak, illetve a szalonnának az érettségére, tehát finomabb egy hosszabb ideig hízlalt állatnak a zsírja is, meg a húsa is természetesen. Igazából mi úgy szoktuk csinálni, amióta ilyen nagyon melegek vannak nyaranta, hogy nem egészben tesszük el a sonkát, a kérdésedre válaszolva, hogy hány sonka, sok, nem számoltam meg, pedig én sóztam le. Mi felvágjuk, és tulajdonképpen kötözött sonkát készítünk. Jócskán sikerült, tehát jó néhány van, tehát szerintem olyan 8 darab biztosan, és most tettünk el a fagyasztóba is, tehát combformájában mi leszoktuk vákumozni, illetve férjem szokta vákumozni, mert ez egy nagyon hosszantartó folyamat, és tehát neki van erre ideje.
És úgy tapasztaljátok, hogy a fogyasztásba így akkor jobban megőrzi az eredeti ízét? Mert hogy én nekem az volt egy kicsit a gondom, az én szüleim nagy részt feldolgozták, kolbásszá, szalámi, vádisznó sajtá, kevés egy sonka maradt, azt megettük húsvétkor. Szóval, mert a fagyasztott húsoknak nekünk mindig íze volt néhány hónap múlva.
Ez pontosan így van, és ezért jó néhány éve mi már vákumozzuk a húsokat. Mindent vákumozunk, tehát mi a kolbászt is szintén a meleg miatt nem igazán tudjuk eltartani. Lehet, hogy nem jó, nem megfelelő a spájzunk sem, lehet, hogy az időjárás sem, végül is nem tudjuk az okát, tehát ezzel próbáltuk kiküszöbölni, hogy levákumfóliázzuk és hűtőben tároljuk a kolbászt is, tehát egy hónap után mondjuk úgy körülbelül, akkor már kiszikad annyira, hogy érdemes így eltenni, és olyan, mint a friss lenne. Van, amikor fagyasztunk is belőle, ha sok van, alapvetően, tehát hidegen tároljuk, levákumozva, és a húst is, a májast is, tehát 2 héttel ezelőtt vettük elő az utolsó májast, az előző évi disznótorból, ami január 31-én volt.
Lehet, hogy amatőr a kérdés, de akkor, amikor levákumozzátok ezeket a termékeket, akkor utána a fagyasztóba is bekerül, vagy csak hidegkamrába?
Amint már említettem, a kolbász, az csak a kolbász és a szalámi, az csak hűtőbe kerül.
Hiszen az fel van füstölve, kiszárítva.
Így van. Ha nagyon, tehát hogyha nincs helyünk a hűtőben, vagy valami mások miatt, valamennyi, vagy sokáig tároljuk már, is úgy gondoljuk, hogy most éppen nem esszük annyira, akkor betesszük a fagyasztóba, de alapvetően csak hűtőben szoktuk tárolni a vákumozott kolbászt. A sonkával is ez a helyzet, a sonkát is úgy szoktuk, hogy megfüstöljük, és az utána még hagyjuk egy kicsit szikkadni, érni, és jönnek a melegek, vagy jön, tehát úgy május tájékán már azokat is leszoktuk vákumozni, ez szintén ugyanígy a füstölés miatt, inkább csak hűtőben tároljuk. De ha túl sok van, vagy úgy gondoljuk, akkor szoktuk lefagyasztani belőle, nagyon finom, tehát olyan, mintha friss lenne a kolbász különösen, de én azt gondolom, hát a sonka mondjuk teljesen más persze, hogyha van egy jó spájz, és ott tároljuk, vagy akár pincében, vagy valami hűvös helyen, de ennek hiányában a fagyasztós vagy a hűtős megoldás is tökéletes. A húsra visszatérve szinte nincs semmilyen, egy év után szinte nincs semmilyen mellékíze. Azért mondom, hogy szinte, mert akinek nagyon érzékenyek az ízelő bimboingen, azok észrevehetnek rajta egy pici ízt, de átlag, tehát úgy gondolom, hogy átlagban az emberek észesen veszik, hogy ez már egy évele van fagyasztva.
Akkor ez a vákumozásnak köszönhető, úgy gondoljátok, ez a tapasztalat. Na már is tanultunk, legalábbis ilyen, de szerintem sokan. No, innen fogjuk folytatni, Szűcs Erzsébettel beszélgetünk a disznóvágásról, illetve a téli ételekről, szokásokról. Maradjanak velünk, folytatjuk hamarosan.
Zöld Tál. Öko és gasztromagazin a Halas Rádióban.
Köszöntjük a hallgatókat, folytatjuk a mai beszélgetést Szűcs Erzsébettel, akivel disznótorról, disznóvágásról, régi emlékekről, mai konkrét receptekről beszélgetünk. Itt a zene alatt belemerültünk mindketten az emlékekbe, hiszen én is nagyon emlékszem, hogy kicsi lányból minden évben egyre több, egyre fontosabb feladataim voltak a disznóvágások alatt. Először csak a gyerekekre kellett vigyázni, és amikor már végre én foghattam a hurka végét, miközben kötötték, aztán én kötöttem, tehát ezek akkora önbecsülést adtak az embernek, mert pontosan tudta, hogy megbíznak benne, egyre ügyesebb, és hát te is ezt élted át, már egész korán.
Igen, igen, én szembe találtam magam egészen korán egy nagyon nagy feladattal, tehát a vért tartó tálat kellett fognom, ezt általában felnőttek fogták, de abban az időben csak ott vártuk az édesapámmal és a segítséggel, hogy megérkezzen a nagynéném, aki késett, és végül elfogyott édesapám türelme, és mondta, hogy lányom, próbáld megfogni. Hát könnyeim meg küzdöttem, meg úgy nem is annyira, mert már volt, hogy nem is láttam a könnyeimtől, mert úgy igazából féltem a disznótól, megmondom őszintén, 6 évesen, és viszont innentől kezdve mindig az enyém volt a feladat, és ő már foghattam a disznólábát is. Úgyhogy így.
Ez azért ritka, mert ez mindig férfi dolog volt.
Igen, mi hárman vagyunk lányok, és mivel nem volt nem lévén másik fiú, tehát nem lévén fiúgyermek, én voltam a legidősebb univerzális gyermek.
És erről meséltél, hogy te is átélted ezt, hogy ahogy teltek az évek, főleg a középiskolás korodban, hogy ez milyen önbecsülést adott, milyen motivációt adott, hogy egyre több mindent tudsz.
Igen, engem mindig is érdekelt, mindig is hajtott az, hogy egyre nagyobb vagyok, és egyre több mindent meg tudok csinálni, akár egy disznóvágás kapcsán is. És hát ez egy szomorú esemény árnyékolta ugyan be, amikor egy nagyot léptem előre úgymond ranglétrán, a disznóvágási ranglétrán. Édesapám 17 éves voltam, amikor édesapám meghalt tavasszal, és a következő télen a nagybátyámékkal vágtuk a disznót, és 2 kisebbet, és megkértem őket, hogy engedjék, hogy az egyiknek az egyik felét én vághassam föl.
Tehát te dolgozz föl alapvetően a főmunkákat?
Tulajdonképpen igen, de hát addigra már nagyon sok mindent tudtam. Tulajdonképpen a főzésen kívül minden, és aztán jött egy újabb lépés, amikor már fiatal asszonyként a főzésben kellett helytállnom, mondván, hogy úgy is tudom, hiszen minden évben volt disznótor nálunk, és akkor én pironkodva vallottam be, hogy bizony, én a konyha közelében sem voltam, hiszen én mindig a kinti munkákat végeztem, tehát én mindig a férfias munkákat az említett okból kifolyólag.
Nem is tudom, felsoroljuk-e, de akár az asszony, akár a férfi munkák a főzésen kívül mik voltak?
Hát azt hiszem, hogy a legfontosabb a béltisztítás. Mert igen, tehát hogyha az állat felvágásán kívül, vagy feldarabolásán kívül nézzük, akkor ugye ez az egyik nagyon fontos, tehát annak a tisztítet akár a leüléstől, tehát hogy megfelelően kivéreztetni, hogy a húsok jó minőségben legyenek, tehát ki tudjon folyni a vér. És utána pedig az állatnak mi párisztjuk, tehát leforrázzuk a disznót, és abban a lében is megforgatjuk, és úgy szedjük le a szőrét, és utána pedig a pörkölés következik. És ez is nagyon fontos munka, azt gondolom, hiszen ettől függ a szalonna. Illetve nem szalonna, a sonka minősége, meg ugye egyáltalán, tehát a bőrök, több bőrt meg kell tisztítani ettől a szőrtől. És hát utána ugye a felvágása is, tehát azt is mindenféleképpen, tehát az is egy nagyon, tehát minden nagyon fontos, azt gondolom ebben az egész folyamatban, de most ugye ezek a férfias munkák, aztán
a zsírsütés nekem az maradt meg például, hogy ezt mindig mondjuk egy kicsit idősebb korosztályra, ott a zsírsütésre ügyelzni, de ez egyik legfontosabb, hiszen az egész évi tiszta zsír, vagy odaégett zsír szenvedi a család.
Vagy mondtad, egész évre való zsír, mi ezt is szakaszosan szoktuk, tehát nálunk most konkrétan nem is volt zsírsütés, mert mi a zsírnak valót, azt mindig szintén lefagyasztjuk, ezt nem szoktuk vákumozni egyébként, de nem is szokott probléma lenni vele, és általában annyit szoktunk sütni, egy olyan kb. 8 literes bödönbe elfér, és mindig friss, ez emiatt van mindig friss zsírunk és friss töpörtjünk. Általában mi úgy szoktuk, hogy az előző zsírból teszünk alá egy kicsit, és abba tesszük bele a kisütnivalót, az összevágott szalonnát, és ezt kezdjük el sütni, és addig, amíg kopogós nem lesz. Tehát utána ugye szépen sül ki folyamatosan a zsír, nem erős lángon sütjük, nehogy megégjen, nehogy keserű legyen, vagy ne égjen oda, és a végén pedig, amikor már kopogós a töpörtyű, akkor szoktuk kiszedni, krumpli nyomó segítségével, hogy kinyomjuk a töpörtyűből a zsírt. Úgy szoktuk végezni, és akkor aztán töpörtyűből szoktunk csinálni pogácsát, meg krémet, és akkor azt tesszük.
Hát ezek nagyon nagy titkok. Én most tudtam meg például, hogy a kacsazsír az egyik legegészségesebb, az olívaolajhoz hasonló, és miközben nagy hevesen sütöttem a kacsahájat, jöttem, hogy nem is tudom, hogy kell kacsahájat sütni. Tehát nagyon köszönjük, hogy lassan, illetve, hogy mikor van vége, amikor már kopogós a töpörtyű. No, jöjjön egy kis zene, hiszen még mindig nem kérdeztünk recepteket. Talán az egyik legfontosabb recept mindig, hogy a kolbászhúst hogyan készítik el, de nyilván a hurka tölteléket is. Maradjanak velünk hallgatóink, téli receptek, magyaros receptek lesznek a témáink továbbra is Szűcs Erzsébet segítségével.
Zöld tál. Öko és gasztromagazin a Halas Rádióban.
Köszöntjük a hallgatókat, folytatjuk a mai beszélgetést gasztromagazinunkban Szűcs Erzsébet kolléganőmmel, akik hagyománykövetőek igyekeznek otthon, bármilyen modern életet élnek, ugye tanárként, mégis amit csak tudnak elkészítenek, tél van, kopogós tél, szezonja a disznóvágásoknak és a ebből készült ételeknek. Kolbász, hurka receptnél, disznósejt receptnél járunk.
Hogyan képpen? Ezt is nagyon egyszerűen, mint mindent.
Neked? Azért ez annyira nem egyszerű, elárulom.
Mindenhez megvan a receptünk, mindenhez fel van írva, hogy miből mennyi, igen, miből mennyit, tehát mennyi alapanyaghoz. Tehát az alapanyagok, illetve a fűszerek mennyisége is szigorúan meghatározott. Emellett persze meg is kóstoljuk közben, és teszünk, vagy igazítunk rajta, de alapvetően mindenhez van kész receptünk. A kolbászban a fűszerek, tehát az az első, hogy a kolbászhúst igyekszünk nem túl szárazra készíteni, tehát szalonna is kerül a hús mellé. Piros paprikával szoktuk legfőképpen, tehát ez a legfőbb fűszer, amiből a legtöbb kerül bele, teszünk bele még fokhagymát, őrölt fekete borsot, valamennyi őrölt köményt és egész köményt is teszünk hozzá, meg sót természetesen. Néha előfordul, hogy még más fűszer is kerül bele, de alapvetően ez az alapreceptünk. Említettem, hogy disznósajtot is készítünk. A disznósajtnál hasonló, tehát ott is kerül bele ezekből a fűszerekből, csak persze természetesen az arányok mások, hiszen ott nem más szükséges, hogy ilyen, igen, természetesen az alapanyag is más. Ott ugye mindenféle hús, meg ilyen kis kocsonyás, tehát ilyen füle belekerül, meg ilyenek. Bőrösebb húsok, és hát van még a májas hurka és a rizses hurka, ami néha húsos hurkát is készítünk, idén most ez kimaradt, tényleg ezt nem is mondtam az előbb, ebbe pedig a sült, mondjuk így vörös hagyma az, ami megadja az ízét. A bors is sem hiányozhat belőle, illetve a rizses hurkába majorannát szoktunk még tenni.
Egyébként azért is voltam kíváncsi, hogy hogyan készítitek, mert az én emlékeimben édesanyám még a szomszédokkal összefogva 4-5 család, és hogy volt, akik esküdtek arra, hogy csak recept szerint, tehát a megadott húsmennyiséghez megadott mennyiségű sóbors, stb., és szigorúan, ezek mondjuk az én szüleim voltak, akik így csinálták, és volt, akik esküdtek, hogy azt mindig kóstolni kell csak szájra, és ebből mindig jó kis viták voltak. Tehát akkor ti is inkább a recept, a pontos én recept hívei vagytok.
Igen, mi igazából kombináljuk a kettőt, mert a pontos recept szerint belepakoljuk a fűszereket, megkeverjük és kóstolgatjuk, hogy jó lesz-e úgy, mert hiszen mindenek változik a minősége, ez szerintem egy egyszerű főzésnél is az ember tudja, hogy beleszokott tenni mondjuk 2 kanál sót a főzővízbe, a krumpli főzővízébe, és van, amikor elég, van, amikor sok.
Elkészített anyagok mellett, ugye említetted a főzést, ami ugye tipikus egy disznóvágásnak része szokott lenni, hogy a friss húsokból különböző finom friss ételeket készítenek. Ezek mik voltak? Ugye mondtad, hogy asszonykorodban tanultál bele, te, hiszen addig inkább az előkészítő munkában voltál, szóval mik szoktak készülni?
Szerintem a legfinomabb és a leginkább, mindenki által leginkább várt étel az a reggeli, ami általában nem reggel van, hanem már úgy jócskán a délelőttben, már közel az ebéd időhöz. Ez a friss pecsenyehús, ami mellé társul még szalonna is, van, amikor kis tokaszalonna is kerül bele, és akkor ez az egyik főfogás, a másik pedig a sült vér, a hagymás sült vér. És ez adja a reggelit jó savanyúsággal, kenyérrel, van, aki még tesz hozzá mondjuk mustárt is, tehát nálunk van, aki mustárral is eszi, de alapvetően a friss házi savanyúság a legjobb hozzá.
Ja, Istenem, ahogy ezt említetted, emlékszem az illatokra, emlékszem az ízekre. Valóban a reggelit várta mindenki, és hát az valami fenomenális ezekből a friss alapanyagokból. A vacsora, tehát nálunk mindig vacsorára készült el a fő étkezés, ugye, az mi szokott lenni nálatok? Mi készülnek, milyen ételek ezen a napon a reggelin kívül?
Nálunk van az ebéd, ami a pörkölt, ugye ez ilyen mindenhonnan leeső húsokból származik, ezen kívül belsőségeket is teszünk bele, tehát májat, tüdőt, ilyenek esetleg egy kis vese is kerül bele. Tehát ez a következő, ez úgymond az ebéd, de általában nem szoktunk megállni ennél, és aztán ez hozzáadódik a vacsorához, a már általában említett vacsorához, ami orjaleves, utána pedig a sült hurka és kolbász, és hogyha vagyunk elegen elkészíteni és megenni is, akkor még a töltött káposzta is oda kerül.
Nálatok erre hány órakor szokott sor kerülni? Én emlékszem, hogy szintén egy picit kicsit versengés volt annó az én gyerekkori emlékeimben, hogy ki mikor készül el, ugye már akkor kerül sor a vacsorára.
Hát ugye már említettem az elején, hogy nálunk van böllér, és ők nagyon ügyesen és gyorsan megcsinálnak mindent, hogy amikor még nem volt böllér, vagy csak a családtagok valamelyik elvégezte az munka oroszlán részét, akkor ez úgy általában nálunk is ilyen verseny volt. És általában olyan délután 5-8-ig körülbelül ebben az időintervallumban került sor erre a vacsorára, de ugye most ez sokkal hamarabb elkészül, illetve ha nincsenek olyan sokan, akkor még másik napra is áttevődik, és vagy úgy vagyunk vele, hogy nem akarunk most már vacsorázni, akkor ezt a következő napon készítjük el, illetve a következő napon eszünk már ilyen sok mindent csak.
Jaj, azt gondolom, hogy most nagyon sok hallgató tartott velünk, hiszen azért ez egy nagy hagyomány ezen a területen, a disznóvágás, ezek a finom házias ételek. Úgyhogy gondolatban mind megkóstoltuk, megettük, és az édes tészták még kimaradtak, hisz jellemzője szokott lenni a hájas sütemény, illetve az ehhez kapcsolódó dolgok. Tovább fogom faggatni Szűcs Erzsébetet a disznóvágásról, téli ételekről, hagyományokról. Maradjanak velünk!
Zöld Tál. Öko és gasztromagazin a Halas Rádióban.
Köszöntjük a hallgatókat, folytatjuk a mai beszélgetést. Szűcs Erzsébettel a disznóvágásról, téli ételekről, receptekről beszélgetünk. Itt sokszor elhangzik, hogy zsír, meg hús, meg ugye mindig nagy vita van, hogy mi az egészséges, és hát most a természetgyógyászok szerint a természetes zsírok egészségesebbek, mint a mesterséges olajok, magolajok pláne. Na de hát nyilván mindenki utána olvas és eldönti. Az viszont egészen biztos, hogy télen kívánunk jobban zsírosabbak kicsit nagyobb hústartalmú ételeket enni, és hát a disznótartás, disznóvágás ősidők óta szokás, mai napig is, hiszen a spórolás egy módja tulajdonképpen. Nagyon sok minden receptről már beszéltél, meg szokásokról, hogy hogyan és mint dolgozódik föl egy disznó. Most a süteményekhez kanyarodunk így a vége felé, hiszen vannak jellegzetes disznóvágáshoz, téli időszakhoz kapcsolódó sütemények.
Akkor a hájas, ugye a hájassal kezdeném. Valójában kétféle hájast ismerek, illetve kóstoltam. Ez nálunk, a mi családunkban inkább a hideg hájas volt a jellemző, a férjem családjában pedig a kelt hájas. Néhány éves kihagyás után, miután sajnos már távoztak a szüleink, tehát sem édesanyám, sem anyósom nem él, így aztán megszűnt a forrás is, ahonnan ezeket kaptuk, úgyhogy magam kerestem recepteket az interneten, és most már én is készítem a hideg hájast, meleg hájassal még nem próbálkoztam, vagyis kelt hájassal.
Ezt én is tudom, hogy az a nehezebb. Anyukám is mindig kétféle hájast emleget.
Igen, kerestem már receptet, meg kérdezgettem a rokonokat is, de igazából talán, ahogy említetted is, hogy zsíros étel, manapság azért úgy óckodnak az emberek ettől, de tehát én a hideg hájast próbáltam meg, nekem az volt a gyerekkoromban a gyerekkori élményem, hogy minden évben, így van, minden évben az a finom omló hájas tészta, a finom porcukorral, és hát ezt nagyon szerettem volna saját magam is előállítani, illetve a saját gyerekeimnek is megadni ezt az élményt. Úgyhogy én hideg hájast szoktam készíteni, természetesen hajtogatott, ez is egy hajtogatott tészta, bizonyos mennyiségű liszttel kell először használhatóvá tenni a megdarált hájat, és aztán ezt külön el kell készíteni egy tésztát, amibe aztán majd belecsomagoljuk ezt a hájas, lisztes, ecetes keveréket, és aztán hajtogatjuk. Tehát a hajtogatás az nagyon fontos.
Tehát akkor van egy tészta, és arra kerül rá ez a hájas, ecetes anyag, kenőanyag.
Pontosan.
Utána indul a hajtogatás.
Tehát ez elég sokáig tart. Amikor először megtaláltam azt a receptet, ami szerintem a legjobb, és azóta is ezt használom egyébként, nagyon jók benne az arányok is, és ez a recept, tehát ez szerint a recept szerint készítettem el jó néhány hájas tésztát, így a fagyasztóban, mert hogy azt is lefagyasztjuk, az elkészített hájas, összehajtogatott hájas tésztát, és aztán már csak annyi az ember dolga, hogy kivegye. Ezt is vákumfóliázni szoktuk természetesen, hogy az ízek ne menjenek bele, mert azért nem minden, így van, mert nem mindent vákumfóliázunk azért, de tehát ennek a tésztának is bizonyára lenne egy kis mellékíze, ha csak úgy belekerülne egy zacskóban, a hűtőben, vagy a fagyasztóba. Tehát jó hosszadalmas, tehát ez időigényes, én tudom, hogy egy szombaton csináltam 4 vagy 5 adag ilyen hájas tésztát, a fagyasztóba, és tulajdonképpen az egész napomba beletelt. Igaz, készítettem egyet olyat is, amit nem fagyasztottunk le, amit megsütöttem. Az eredeti recept szerint szilva lekvárt teszünk bele. Mi otthon a diót, mákot, lekvárt, akkor szilvát, ha barack, akkor barackot, és most meg kevés a szilvánk, meg annyira nem szeretjük, ezért megy lekvárt szoktunk beletenni. A lényeg az, hogy ezek mind hagyományos módon kell, hogy készüljenek, tehát főzni kell őket, mert ha ilyen kocsonyásító, zselésítő anyagot használunk, akkor bizony ki fog folyni majd a tésztából a sütés során.
Hihetetlen, hogy elsoroltad, pontosan ugyanezeket a típusú hájas süteményeket ettük mi is, tehát a lekváros, mikor milyen lekvár volt, dió, mák, nagyon finom, nagyon finom, nem véletlen, hogy sok munkája van, de megéri. Esetleg egy néhány rossz sorozat helyett, pláne családtagokkal beszélgetve egy csodálatos közösségi élményt is ad. Említetted nekem zene alatt, hogy tulajdonképpen ti a disznóvágás pogácsával szoktátok kezdeni, ami természetesen szintén saját. Ebből a hájas tésztából az hogyan készül?
Hájas tésztából pogácsát még nem készítettem, mert van jó néhány pogácsa receptem, amit a család kedvel. Még egy pillanat a hájassal, azért hájasról még mondok egy gondolatot. Van egy hájas rúd receptem, ami szintén tulajdonképpen ugyanilyen, hogy van egy tésztánk, és van egy tészta alapanyagunk, amit jól ki kell dolgozni, és abba kerül bele a háj, a lisztes háj. Ezt is hajtogatni kell, és tulajdonképpen fel kell vágni egy derélymetszővel, csikokra, megszórjuk egy kicsit sajta, szezámmaggal, vagy mi szeretjük a köménymagosat is. Tehát azzal is meg lehet, de hogyha valaki mást szeret rajta, akkor nyugodtan lehet. Tehát ez a pogácsa helyett, hájas pogácsa helyett.
Ez a hájas sósrúd.
Ez a hájas sósrúd, így van. És a másik mi pogácsával indítjuk, igen, azért pontosan az előbb, ahogy említettem, hogy nem kerül sor reggelire. Jó néhány óra kemény munka után kapja meg az ember az első étkezést, és ezért mi pogácsával szoktuk, tehát pogácsát szoktunk reggel szolgálni. Hogy ez milyen recept szerint van, ez megint egy sajátos recept. Mi a tejet nem a boltban veszük, hanem egy tehenészetből vásároljuk, és minden alkalommal felforraljuk. Általában 6 liter tejet szoktunk venni egyszerre, ez általában egy hétre elég. Amikor felforraljuk, akkor jó sok föl keletkezik, amit egy edényben gyűjtünk, beletesszük, megsózzuk, és akkor így rétegenként kerül rá az újabb forralás utáni, úgy mondjuk így tejföl. De ez egyáltalán nem olyan, mint a bolti tejföl, tehát ez a forralás után képződő föl, és amikor megtelik az edény, ami általában ugye 1 kilónyi anyag, akkor abból ugyanannyi liszttel készítek, némi zsír, illetve vaj hozzáadásával készítem el a pogácsa tésztát, amit szintén hajtogatni szoktam, és hát nálunk ez a pogácsa. Ezen kívül szoktunk még krumplis pogácsát is, töpörcsis pogácsát is, tehát többfélét, de ez az állandó pogácsánk, hiszen amikor megtelik az edény, akkor azt meg kell sütni.
Hát igen, egy okos háztartásban minden felhasználásra kerül. Hát csodálatos receptekkel gazdagodtunk, de talán az egyik legszebb emléket utoljára tartogatjuk, hiszen a disznóvágások, szokások azért egészen gyerekkorból erednek, amikre igyekszik az ember mai napig is, ami hasznos és jó vigyázni, úgyhogy talán ebben zárhatjuk a mai beszélgetést.
Olyan gyerekkori emlékem, ami tulajdonképpen az édesanyámnak az emléke. Mi sok, tehát így telente, ugye volt vagy sparheltunk, és ezen készült a manapság már csak hajába krumpliként, főtt krumpliként ismert étel. Ezt, tehát krumplit rátettük konkrétan a platnira, egy plé tepsivel lefettük, és ez olyan szép, tehát úgy megsült tulajdonképpen a krumpli ezen a platnén, és erre tettünk, hát hol vajat, hol kacsazsírt,
de... Legegészségesebb, most olvastam utána, kacsazsír.
Igen, sót, paprikát, és akkor ez volt a reggeli. Ezt manapság is szoktuk ilyen ráérős reggeleken, ilyen hétvégi reggeleken fogyasztani, de sajnos nekünk már nincsen sparheltünk, és ezért csak a főtt krumplit szoktuk így enni. Viszont amikor ezeket úgy készítettük még gyerekkoromban, és hideg volt nagyon, akkor édesanyám mesélte, hogy ők nem csak hogy ették ezt a krumplit, hanem 3 kilométerre laktak az iskolától, és nagyon hidegek voltak akkor tájt, gyalog mentek iskolába, és búcsúzóul az édesanyjuk a kezükbe csúsztatta, vagy a zsegükbe csúsztatott egy-egy ilyen sült krumplit, és az melegítette őket valameddig, ugye a 3 kilométeren keresztül biztosan nem tartott, de valameddig melegítette őket, aztán 10 óraira meg tudták elni az iskolában.
Annyira gyönyörű. Mutatja, hogy azért a régi paraszti világban mindennek értelme, szerepe volt, és valahogy a körülöttük lévő anyagokat, lehetőségeket úgy használták, hogy az mindenkinek az épülésére szolgáljon, és mindennek volt helye, szerepe, feladata. Nagyon köszönjük ezeket a recepteket, ezeket az emlékeket. Köszönjük, hogy itt voltál.
Köszönöm én is a lehetőséget, hogy elmondhattam.
Szűcs Erzsébettel beszélgettünk, Szilárd és angol pedagógussal. Disznóvágásról, téli receptekről, téli szokásokról. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.